Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amit szól hozzánk ez alkalommal. Sámuel próféta első könyve, 10. részének első 9 verséből. A hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk meg, ám nyitott szívvel, hogy munkálkodhasson bennünk hatalmasan az ő szeretetével, az ő dicsőségére. Sámuel próféta első könyve 10. részéből így szólít meg minket Isten üzenete. Ekkor fogta Sámuel az olajos korsót, öntött belőle Saul fejére, megcsókolta és ezt mondta: ezennel felkent téged az Úr öröksége fejedelmévé. Amikor most elmész tőlem, két emberrel fogsz találkozni Ráhel sírjánál, Benyámin határában, Celcak mellett, akik ezt mondják neked: megkerültek a szamarak, amelyeknek a keresésére indultál. Apád már elvetette a szamarak gondját, értetek aggódik, és ezt mondogatja: mit tehetnék a fiamért? Ha onnan tovább mész, és a tábor tölgyfájához érkezel, három ember találkozik majd veled, akik az Istenhez mennek föl Bételbe. Az egyik 3 kecskegidát visz, a másik 3 kerek kenyeret, a harmadik pedig egy tömlő bort. Békét kívánnak majd, és 2 kenyeret adnak neked. Fogadd el tőlük. Azután eljutsz az Isten halmára, ahol a filiszteusok oszlopai vannak. Mihelyt bemész az ott levő városba, egy csapat prófétára bukkansz, akik az áldozó halomról jönnek lefelé. Lant, dob, fuvola és citera lesz náluk, ők maguk pedig prófétai révületben lesznek. Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel. És ha majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. Akkor menj el előttem Gilgálba, és én is elmegyek hozzád, hogy égő áldozatokat mutassak be, és béke áldozatokat áldozzak. 7 napig várj, amíg hozzád érkezem, és akkor majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. És amikor megfordult, hogy eltávozzék Sámueltől, Isten megváltoztatta a szívét, és beteljesedett rajta mindaz, amit a Sámuel jelként előre megmondott. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Álljunk föl, és forduljunk hozzá imádságban közösen.
Hódulattal és hálás szívvel borulunk le előtted, szeretett mennyei édesatyánk, és köszönjük meg neked az életünk eltelt napjait. Köszönjük, Uram, hogy olyan sokszor, sokféleképpen kerested a mi életünket. Kerested azt a pillanatot, amikor a szívünk befogadhatja te ígédet, hogy megmentsél, a halálból az életre hívjál. Uram, kerested Sault, hogy királya tegyed a te néped élére, de ma keresel minket, akik eljövünk ide ebbe a te házadba. Uram, olyan sokféle helyről jövünk, olyan sokfélék vagyunk, de olyan jó, és olyan nagy kincs és ajándék, hogy te ismersz mindannyiunkat. És köszönjük, Uram, hogy te mindannyiunkról egy dolgot mondasz, hogy bűnben születünk, távol te tőled, de nem akarod, hogy ebben az állapotban maradjunk, hanem szól az evangélium. Szól vasárnaponként, másoknak hétköznapokban az életeseményeink keresztül hívogatsz, keresel minket. És azt szeretnéd, Uram, hogy mindannyiunknak a szívében meglegyen az a bizonyosság, hogy a tieid vagyunk. Uram, olyan keményen és szinte ítéletként hangzanak a te szavaid ott a Máté evangéliumában, hogy majd, ha visszajössz, akkor lesznek egyesek, akiket magadhoz veszel, és lesznek mások, akiket ott hagysz. Ketten örülnek a malomban, egyik fölvétetik, a másik otthagyatik. A más ketten dolgoznak a mezőn, egyik fölvitetik, a másik ott hagyatik. Uram, kérlek, könyörüljél meg az életünkben, hogy legyen egyszer egy olyan nap, amikor őszintén válaszolhatunk a te kérdésedre, hogy egyik vagy másik csoporthoz tartozunk. Életünk ideje nem a kezünkben van. Te meg magad tartod kezedben, Uram, az életünket, a napjainkat, te tudod csak igazán. Te egyet kérsz, és egyet mondasz nagyon határozottan, mondtad annak idején a te ószövetségi népednek, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Uram, életre szeretnél hívni minket, hogy elküldjél, hogy ezt továbbadjuk a keresőknek, az árváknak, a holtaknak. Kérlek, támasszál föl minket, Uram, neked van hatalmad arra, hogy a lelki halálból föltámasszál az örök életre, hogy bizonyossággal menjünk el innen erről a helyről, hirdetve a te kegyelmedet. Amen.
Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, üzenete, amely megszólított, és hiszem, hogy itt most mindenkinek és mindenkihez szólni kíván. Írva található az olvasott szakaszban Sámuel próféta első könyve 10. részének 9. versében. Itt így szól Isten igéje. És amikor Saul megfordult, hogy eltávozzék Sámueltől, Isten megváltoztatta a szívét, és beteljesedtek rajta mindezek a jelek azon a napon. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el a helyét. Egy szép, magas, szimpatikus fiatalember áll előttünk ebben a történetben, testvéreim, akit Saulnak hívnak, ki is az édesapja, és Benjamin törzséből származik, az ókori Izraelből. És azt látjuk, hogy ez a rendes fiú, aki egyébként első szóra elmegy és teljesíti édesapja kérését, hogy megkeresse az elveszett szamarakat. Ennek a fiúnak 4 ponton is formálni, ha tetszik, összetörni kell a szívét. Saul szívét 4 ponton kell megváltoztatnia Istennek ahhoz, hogy alkalmas eszköz legyen az ő áldott kezében. Hogy népének első fejedelme, sőt, királya lehessen később. Megvallom, hogy ez a történet itt rögtön megállított, és hálát adva Istennek elmondom, hogy amikor az ember kisebb-nagyobb beavatkozásokon esik keresztül, megismeri egy kicsit jobban belülről a kórházak világát, vagy legalábbis egy kórháznak a világát, akkor van ideje eltűnődni ezen az alapvető kérdésen, hogy hogyan is áll az én szívem. Mivel foglalkozik, betölti-e, Isten betöltheti-e, és formálhatja-e. Nem tudom, testvérek, akik itt vagytok, hogy vagytok. De olyan jó lenne, ha kell ezen túl úgy jönni mindig a templomba, de nem csak a templomba, hanem minden helyre, ahol Isten igéje megszólal, hogy Uram, formáld a szívemet. Kérlek, formáld a szívemet. Ne menjek úgy haza, hogy jöttem. Ne egy megszokást, egy szép hagyományt teljesítsek. Ne pipáljam ki a naptáromban, hogy most is voltam templomban, hanem végezd el bennem, amiért adtad ezt az időt, mint hogy az idő, akár egy betegség, egy műtét, mind-mind ajándék azok életében, akik már hallottak Istenről, és akiket valóban Isten vett kezelésbe. Mert jó dolog Isten kezeltjének lenni. Még akkor is, testvérek, ha bizony beavatkozik, ahogy egy jó sebész megteszi, vagy más szakember. Engedjük, hogy most így a Saul szív formálása által minket is formáljon az Isten igéje. Minket is hadd formáljon, hadd változtassa csak. a szívünket. És tegye ő, mert az is egy csapda, amikor azt gondolom, hogy majd én változtatok. Majd én összeszedem magam, és akkor más leszek. Újra és újra csődöt fogok mondani. Hát magam tapasztalatából mondom, meg másokéból is, akiket enged látni Isten, hogy itt nem arról van szó, hogy összeszedjük magunkat, és ezentúl egy kicsit vallásosabbak leszünk, hogy ezentúl több kegyes cselekedetet hajtunk végre, hanem itt arról van szó, hogy Saul szívét meg kellett változtatni. És azt mondja itt az ige, hogy meg is változtatta. És azt is el kell mondani már itt az elején, hogy négy dologról lesz mindjárt szó. A negyedikben Saul elvérzett. Nem engedte, hogy változtassa az Isten. Ezért, aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy sajnos nem pozitív példa az ő egész élete előttünk. De legyen a miénk olyan, amelyik áldott példa lehet másoknak, amely által Isten szeretete, Isten dicsősége felragyoghat mások életében is, hiszen erre vagyunk rendelve. Mit is változtatott Isten Saul szívén? Hogy kezdte? Először is azt olvassuk, hogy az élete célját változtatta meg. Az élete célját. Pedig volt dolga a földön. Volt értékes küldetése, hiszen a Biblia sok értelemben szimbólum. Tényleges történet és ugyanakkor beszédes képanyag. Itt van előttünk ez a fiatalember, Kiisnek a fia, ahogy említettem, Benyámin törzséből, és elkóborolnak az apa szamarai. Elküldi, hogy keresse meg, el is indul Saul egy szolgával együtt. Van értelme annak, amit csinál. Fontos, olyan házi állatokat keresnek meg, amelyek számukra fontosak. Van apja, van feladata. Nem csak úgy kóborol az életben, hanem értelmes dolgokkal töltheti az idejét. Nekik nagyon fontosak ezek a házi állatok, és mehet utánuk. De talán te is, testvér, így vagy vele, hogy már annyi mindent eltöltöttél fontos dolgokkal. Eltöltöttél hasznosnak látszó tevékenységekkel. Elmondhatod, hogy van küldetésed, van dolgod a világban. Legyen az a legkisebb is, hiszen önmagában egy egyszerű feladat. Szamarakat kell megkeresni. Nem mindenki lesz miniszterelnök. De mindenkinek Istentől van küldetése. Csak sokáig nem azt csináljuk, sokáig nem azt teljesítjük, amit Isten akar ránk bízni. Tehát itt az első beavatkozási pont, mik a céljaid? Saját céljaidat, emberi, földi célokat valósítasz meg, nemes célokért küzdesz, vagy azért, amit Isten bízott rád? Ki az közülünk, aki elmondhatja, hogy én Isten céljait valósítom meg? Mert ketté választ minket már az az első része az igének. És csak Isten tudja, hol van a határ, itt a padokban ülők között. Ki hova tartozik? Saját, szép, nemes, emberi célokért dolgozol? Arra törekszel, vagy arra, amit Isten bíz rád? Ez ugyanis adott esetben ég és föld különbség. Mint ahogy látni fogjuk, Saul bármilyen szép és nemes munkába fog, feladatot lát el, soha nem éri el ezt a célt. És ez is olyan jelképes, testvérek, ez az fiatalember soha nem találja meg ezeket a szamarakat. Mert aztán idővel haza kerülnek, de nem az ő segítségével. Megyünk, dolgozunk, tesszük a dolgunkat, azt hiszük, hogy valami értelmeset csinálunk, és ez lehet az egyházban is. Valamiért töröm magam, odaadom magam, úgymond, szolgálok, úgy szoktuk mondani, és soha el nem érem. Soha meg nem találom azokat a szamarakat. És a világ aztán végképp ezt csinálja, űzi ezeket a jelképes szamarakat a következő cél, siker, eredmény, vagyon, munka, most meglegyen a gyermekem, aztán felnőjön, munkája legyen, unokám legyen, mindig találunk célokat, és ezek szép dolgok. Csak kérdés, hogy ezt bízta-e ránk Isten az adott időpontban? Azért vagyok-e, amire ő rendelt? Vagy egyszerűen csak gurul a pénze, gurul a vagyon az orra előtt, ahogy valahogy nagyon szépen megfogalmazza ezt Füle Lajos a Futás című versében. Ott gurulnak előttünk dolgok, és megyünk utánuk, és azt gondoljuk, hogy na ezt a szamarat meg kell találni. De vajon Istennek mi a célja veled, testvér? Mert figyeljétek meg, milyen érdekes, hogy Sámueltől, Isten emberétől egyszer csak megtudja Saul, hogy atya érte aggódik. Már nem a szamarakért. Ő érte. Atya a fiáért aggódik. Aggódik értünk az Isten. Aggódik, hogy még mindig a szamarakat kergetjük. Gyermekként persze, hogy elindulunk, még nem látjuk az összefüggéseket. Gyermekként az a dolgunk, hogy figyeljünk a szüleinkre, engedjünk nekik. Aztán eljön a pillanat, amikor felelőssé leszek. És a kérdés, hogy még mindig a szamarakat kergetem? Milyen jó, hogy vannak Istentől rendelt ígék. A prófétai szó, amely azt mondja, hogy az atya érted aggódik, testvér, nem a szamarakért. Vajon hazatalálsz-e? Vajon célba érsz-e valaha? Ezért aggódik itt konkrétan Kis is Saul életére nézve. És nem nehéz áttenni a párhuzamos oldalra mindezt, mert a mennyei atya szívét mutatja meg ez a történet is. Mit tehetnék a fiamért? Mit tehetnék, érted? Hogy végre azokat a célokat valósítsd meg, amelyeket én bízok rád. Mit tehetne? Olyan fájdalmasan ír, tulajdonképpen hasonló gondolatokról Ézsaiás próféta, amikor a szőlőjéről beszél, és azt mondja, hogy az Úr a szőlős gazda, mi vagyunk ugye a szőlővesszők abban a példatörténetben, vagy példázatban, és ön fájdalmasan kérdezi ott az íge, kérdezi Isten maga, hogy hát én már annyi mindent, én már mindent megtettem a szőlőmér, hogy jó gyümölcsöt teremjen, és még mindig nem azt termi. Mit kellett volna még tennem? És akik itt vagytok, szinte mindnyájan nagyon jól tudjátok az evangéliumot. Legalábbis értelmileg tudjátok. Mit lehet még annál nagyobbat tenni, hogy az egyszülött fiút hagyja meghalni? Hogy téged megmentsen a kárhozattól, hogy kifizesse bűneid adósságát. Mit kellett még tennie? Mit tehetnék a fiamért? Isten mindent megtett. Érted, aggódik. Mit kerget az életed? Milyen célok felé űz a szíved? Mi felé törekszel? Mert életed és életem egyetlen értelme és célja, hogy hazataláljunk, hogy valódi megtérésen menjünk keresztül, hogy az életünk valóban az Úré legyen. Ilyen értelemben is ki kell mondanunk, az életünk célja maga az Úr. Az Úr. Nem a szolgálat, nem a dicsőítés, nem a gyümölcstermés. Ezek mind következmények. Az életünk célja a hazatalálás. A személyes, élő kapcsolat, a leborulás, ami bűnbánattartással kezdődik, és a hitünk őszinte megvallásával. Hiszem, hogy a fia drága áldozatáért megbocsátottad az én bűneim. Ő akar teremni sok gyümölcsöt az életünkben, ahogy a Galata levélben Pál leírja, hogy a Szent Lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság és a többi. Ő akar teremni, nem a gyümölcstermés, az sem az életünk célja, hanem a gyermekség, a gyermeklét, hogy Isten gyermekeként élek, és mint egy kis 3 éves fiúcska vagy leányka, mindenben az apám szaván, az apám tekintetén csüggök, és mindenben azt figyelem, hogy mit mond, mit csinál az apu. Ez a keresztyénlét indulása. A célja az életemnek, hogy ezt a közösséget minden módon erősítsem, éljem, és akaratlanul is közvetíteni fogom, és még görcsölni sem kell rajta, erőlködni sem, mert az ilyen Istenre figyelő, Istentől függő élet a legjobb cégér a kereszténység nagy reklámtábláján. A szívet változtatni kell először a céljaiban, ezért megvizsgáltatta az én szívemet is, és megvizsgáltatja most a tiédet is, testvér, ez az ige. Őszintén nézz szembe vele. Milyen célok felé törekszel? Még mindig szamarakat keresel? Ne haragudjatok a kesernyi és humor érve. Szamár vagy, ha még szamarakat keresel. Szamár vagyok, ha ennyivel beérem. Hogy jóvallásos leszek, bizonyos dolgokat megcsinálok, egy kis keresztjén mázzal bekenem az életemet. De menjünk tovább. A másik, amit látunk Saul életében, mint szívet formáló jel, azt mondja neki Sámuel a proféta, hogy most elindulsz, és fogsz találkozni 3 emberrel, akik visznek kis kecskegigdákat, visznek kenyereket, meg bort is, és mennek az Isten színe elé Bételbe. És a második ember, akinél lesz 3 kenyér, abból 2 neked fog adni. És azt mondja az Isten embere, fogadd el. Miért mondja ezt? Mert testvérek, akár hiszitek, akár nem, ez még nehezebb, mint a céljaimat alárendelni Isten céljainak. És mégis elengedhetetlen az igazi megtéréshez, a valódi keresztény élethez. Fogadd el. Mert ugyanis azonnal elkezd az ember okoskodni. Hát itt is nézzük a történetet, ezek áldozni mennek ezek az emberek, az élő Istennek. Lehet, hogy áldozati kenyerek ezek. 3-ból 2 most odadnak Saulnak? De ha csak úgy mond, a saját élelmezésükre valók azok a kenyerek, akkor is. 3 vannak, és összesen 3 kenyerük, abból 2 odadnak Saulnak? Hát mi lesz velük? Milyen furcsa eljárás ez? És mégis itt szól az ige, fogadd el. Neked adják Saul. Ne okoskodj. Ne kombinálj, hogy most mi miért így van, ahogy. Hanem fogadd el. Ne légy nagylelkű most. Ez nem a nagylelkűség ideje. A megtérés az nem a nagylelkűség nagyszerű alkalma. Ó, Uram, méltatlan vagyok. Én nekem nem kell az ingyen kegyelem. Én nem érdemlem. Ne légy nagylelkű ott, ahol nem kell. Hanem légy alázatos. És fogadd el, hogy ingyen adja. És az Isten a sajátját adja. Az áldozatra szántat, az élet kenyerét adja. És adta, érted? És adja most is, és ne okoskodj, és ne nagy lelkűsködj, hogy te nem érdemled. Nagyon jól tudja Isten, hogy nem érdemled, meg nem érdemlem. Ne okoskodj, és ne nagy lelkűsködj. És ne akarj fizetni. Ne akarj fizetni az Istennek. Felejtsd el. Saul nem fizethet. El kell fogadnia ingyen azt a 2 áldozatra szánt kenyeret. akármi lesz azzal a másik hárommal, akármennyire furcsa a helyzet, akármennyire érthetetlen, vagy akár megalázó, csak úgy elfogadni. De a kegyelmet nem lehet megfizetni. Ne akarj fizetni. Ha fizetni akarsz, csődbe jutsz, testvér. A kegyelem nem megvehető. Az Isten kegyelméért semmivel nem lehet fizetni. Már csak azért sem, mert az Isten kegyelmét az utolsó fillérig kifizette az Úr Jézus. Az utolsó fillérig kifizette. Mit akarsz még te fizetni? Mit akarsz te még hozzátenni? Hogy szeressen az Isten, hogy megbocsássa a bűneidet, hogy elfogadjon teljesen úgy, ahogy vagy. Mit akarsz még fizetni? Mit akarok én még fizetni? Ahhoz hozzátenni, hogy az Isten egyszülött fia belehalt, hogy az ő drága vére kiomlott, hogy a teste megtöretett, mit akarok én ehhez hozzátenni? Semmit ne tégy hozzá. Erről beszél a második tanulság ennek az igének, hogy Saulnak meg kell tanulnia elfogadni, a kegyelmet elfogadni. Mindenféle okoskodás nélkül, nagy lelkűsködés nélkül, és mindenféle fizetség nélkül. Az áldozatra szánt életkenyerét, Krisztus bűnbocsátó szeretetét ingyen adja. Megtöretett a halálban, neked pedig teljesen ingyen adja. És olyan érdekes és jó, hogy azt olvastuk itt a negyedik versben, ez a három ember, mondja Sámuel, ez a három ember békét kíván majd neked, és két kenyeret adnak át. Fogadd el tőlük. Testvérek, a béke csak ingyen kapható, az Isten kegyelme árán kapható. Soha nem fogod tudni megvenni a békességedet. Sehol, senkitől, semennyiért, semmivel. A béke csak kegyelemből kapható. Béküljetek meg az Istennel. Ez az evangélium egyik nagy felhívása. Békülj meg, aztán megbékülsz majd magaddal, nem a bűneiddel, de a te teremtett drága életeddel, amelyet Istentől kaptál, de ne akarj fizetni, és ne okoskodj, és ne magyarázkodj, és ne nagy lelkűsködj, mert csak ilyen áron, a Golgotai kereszt árán van béke Isten és ember között. De van, készen van. A békesség Krisztusért adatik, tehát ingyen van, sehogy sem vehető meg, csak elfogadható. Mi lázasan küzdünk, próbáljuk a körülményeket alakítani, nyugtatót szedünk, ha már nagyon nagy a baj, tréningeken veszünk részt, pszichotechnikákat sajátítunk el, vagy ha kell, kuruzslókhoz megyünk, vagy távol-keleti misztikába, vagy okkultizmusba, fordulunk bele, hát ha lesz egy kis békén már végre, elköltözünk a világ végére, és nincs béke, mert a béke ingyen van Krisztusért. Kér az ige, fogadd el. Ez a te dolgod itt és most. A harmadik, ahogy formálja Saul szívét, az Isten igéje, az az, hogy kijelenti számára a próféta, csak Isten lelke által leszel más emberré. Első olvasásra olyan jó ezt hallani, hogy más emberré leszel, hallja ezt az ígéretet Saul, és mi is mindjárt fölkapjuk a fejünket, én legalábbis mindjárt, megvallom nektek őszintén, ezt olvasom meg hasonlókat, akkor úgy lelkesedem, jaj már Uram, úgy szeretnék más ember lenni. Te tudod, hogy hol? A gyülekezet nem sok mindent nem tud. Már jobb is. De már a család sokkal többet tud. Meg hát valahol a szív mélyén az ember még többet tud. Isten meg mindent tud. Szóval más emberré lenni. Aj, de jó lenne. És akkor nézzük csak meg, hogy teszi ezt Isten. Azt mondja, hogy Az Úr lelke száll rád. Az Úr lelkét kapod, és más emberré leszel. És ez azt jelenti, testvéreim, az új szövetség fényében, hogy az Úr Jézus éppen erről mondta János evangéliumában, hogy nélkülem semmit sem tudtok cselekedni, tudnilik olyat, ami más. Nélküle, Isten lelkének beavatkozása nélkül semmit sem tudok cselekedni, ami más. Más, mint amit én magamtól tudok. Más, mint amit a legjobb ember tud. Más, mint amit a világ tud. Mert rendes és szép dolgokat igenis tud a világ is produkálni. Rendes és szép dolgokat a Szentlélek nélkül, megtérés és élő hit nélkül még mi is tehetünk. És az egyházunk, így mondhatjuk, tele van rendes és szép dolgokkal. Hát őszintén szólva persze nem csak azokkal, de mégis, azért ez a közhiedelem mégiscsak él, hogy a gyülekezetben járók, és általában az egyházon belüli közösségek, az egyházon belüli interpersonális, tehát ember-ember közötti kapcsolatok mégiscsak magasabb minőségen működnek, mint amit a világ produkál. Ez nagyon szépen hangzik, csak az a baj, hogy semmit nem érünk vele. Mert mást kellene tenni. Ami valóban más, mint ami a szívemből fakad. És figyeljétek meg, így beszél az ige itt most Saulról. Mást emberré leszel a lélek által. De ez azt jelenti, hogy más szeretetet, más örömet, más békességet, más türelmet fogsz megtapasztalni az életedben. Nem olyat, mint ami belőled telik. És itt újra a kérdés. Ki van közöttünk, akinek az élete ezt a mást termi? Jézus így fogalmazott, arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ez a szeretet más, mint a legjobb baráti társaságnak, egyesületnek, klubnak a szeretete. Ki van közöttünk, akinek az életében megjelent, és újra megjelenik ez a más, ez termje az életem. Jézus a Máté 7-ben írja, a hegyi beszédben mondja, szednek-e bogáncs kóróról fügét? Egyértelmű a válasz, hogy nem. Lehet a bogáncs is szép, még az be is lehet csomagolni, hogy ne szúrjon annyira, de a bogáncs kórón mégiscsak bogáncs terem. Ha jól emlékszem, a bogáncsnak még egész szép a virágja is, aztán beérik, és akkor már inkább szúr. Na, ilyenek vagyunk mi. És elnevezzük, mondjuk így, szúrós szeretetnek, ezt majdnem azonosítjuk az intéssel. Azért vagyok olyan szúrós, mert én igazából inteni akarom azt a másikat, és mellébeszélés az egész. Testvér, más, tudod mikor lesz? Amikor engeded, és engedem, hogy a lélek, a szent lélek, akit akkor kapsz meg, amikor az Úr Jézus Krisztus előtt meghódolt a szíved, és megígéri Isten, hogy mindazokat, akik Jézus Krisztust Úruknak és Istenüknek vallják és elfogadják, azokat megkereszteli az ő szent lelkével, akik Isten szent lelkét kapták, azok a lélek által termik és teremhetik a mást. Mást. Figyeljétek meg, Saul révületbe esik, kvázi próféta lesz. Igazán megváltozik. Még szálló igévé is lett, annyira csodálkoznak rajta, hogy mi történik, hát még Saul is a proféták között van. Hát neki semmi ilyen felmenője nem volt, semmi korábbi profétai cselekmény nem volt az életében, még csak hasonló sem. És most olyan révületben van, és úgy viselkedik, mint a proféták. Más, mint amit eddig csinált. De az is kiderül ebből az igéből, és az egész Bibliából, testvéreim, hogy akkor és ott teremjük ezt a mást, ahol és amikor Isten szent lelke adja. Más szavakkal, Saul nem lett állandóan próféta. Saul innentől kezdve nem lett próféta, de itt és most prófétai jelek, jelenségek mutatkoztak meg az életében. Ezt megint fontos tudnunk, mert mi úgy szeretnénk, hogyha Isten szent lelkét, bocsánat a nagyon hétköznapi kifejezését, mintha Isten szent lelkét úgy bezsebelhetnénk, és azt mondom, na most már megkaptam, enyém vagy Uram, most aztán ezt, meg ezt légy szíves megcsinálni az életemben. Most ilyen gyümölcsöt szeretnék teremni, most olyat, most nagyon kell lesz. Nem, testvéreim, nem így van. Saul itt és most a lélek által prófétai révületbe esik, aztán például ilyesmit soha többet nem olvasunk róla, de kapott mást, akkor, amikor másra volt szüksége. Nem Saul változott meg, hanem az változott meg, hogy Isten lelke elkezdte használni az életét. Ez nagyon fontos. Isten lelke elkezdte használni az életét, Isten áldott szent lelke elkezdte teremni azt a gyümölcsöt, amit Isten akart, hogy gyümölcs legyen az életében. Gondoljátok, hogy Saul akarta ezt? Készült erre? Alig vágyott arra, hogy ő most a proféták között legyen? Még majd, hogy nem a végén kicsúfolták a többiek, az ismerősei. Nem hiszem, hogy Saul erre vágyott olyan nagyon. Mégis itt és most ezt kapja. Mert a szuverén Isten így döntött. Testvér, a lelket, az Isten lelkét mindenki kapja, aki Jézus Krisztus előtt meghódol. Aki Jézus Krisztust urának és személyes megváltójának vallja, neki a bűneit elmondja, az ő szent színe előtt, ha kell, térden állva könyörög a bocsánatért, mindenkinek adatik a lélek, aki az Úr Jézus Krisztust Isten fiaként imádja. De a lélek szabad. És figyeljétek meg még egyszer, nem Saul lett úgy mássá, hogy most már akkor hazaviheti ezt a másságot, és ezentúl akkor veszi elő, amikor akarja. Ezentúl akkor esik prófétai révületbe, amikor kedve van. Nem. A lélek akkor teszi mássá Sault, amikor ő a lélek akarja. De testvérek, őszintén mondom, erre vágyom, és erre vágyjatok, hogy Isten lelke így vezessen, így formálja és törje össze az én nagy, büszke, gőgös szívemet. Nem én diktálom, hogy milyen legyek, és igazából nem én leszek más. Testvér, ki kell mondani a teljes Biblia fényében, a te régi természeted, óembered, ahogy Pál írja, az én óemberem, semmit nem változik. Semmit. Még egy kicsit sem. Nem lakozik bennem, azaz az én testemben semmi jó. Ezt így írja Pál. Felejtsük el azt a tévhitet, hogy majd mi, a mi alaptermészetünk, óemberünk majd úgy elkezd javulgatni, és a végén már annyira jók leszünk. Hát őszintén mondom, testvérek, nem érzem magam jobbnak, mint fiatal hívőkoromban. Ez lehet, hogy furcsa, vagy lehet, hogy megbotránkoztató, de ezt vallom, semmivel sem vagyok jobb. De úgy látom, hogy az ige sem azt mondja, hogy én leszek jobb. Nem azt mondja az ige, hogy majd na végre, a végén már nagy nehezen eljutok oda, hogy majd én jó gyümölcsöket termek. Nem. Az én régi természetem semmilyen jó gyümölcsöt nem tud teremni. Olyan önző vagyok, olyan gőgös, olyan büszke erre a ocsmány jó emberre egyébként, ellentmondás, ugye, hogy egyrészt mondom, hogy ocsmány, másrészt, hogy büszke vagyok rá. Persze, azért mondom, hogy ocsmány, mert az ige mondja, de azért régi természetem mégis olyan büszke rá. Hú, de nagy valaki ez a XY lelki pásztor. Testvérek, Saul szívének össze kell törni, és meg kell érteni, hogy az más az életében, amit a lélek ad. Amit a lélek tesz. Mert még új szövetségi szóval, fogalommal élve az újjászületett hívő ember sem lett jó ember. Sőt, jobb ember sem. Ami más, megjelenik a Szentlélek, az a Szentlélektől van, és nem tőle. Nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Erről beszél a János 15:5-ben az Úr Jézus. Saul nem szándékosan került prófétai révületbe, de oda került, mert Isten akkor a lélek által ezt adta neki. Máskor meg mást. Egy időre, mint hogy a kegyelmi ajándékokat is időre, haszonra, célra adja Isten lelke, nem azért, hogy dicsekedjek vele, hanem hogy dicsérjem őt, aki adta, és adja, ameddig adja. Testvér, engedd, és fogadd el, hogy Isten lelke más cselekedeteket visz véghez, mint a tieid, de azok nem a tieid. Őt dicsérd, valahol tényleg egyszer már az életben tudtál szeretni. Egyszer már tényleg meg tudtál bocsátani a testvérednek, az anyósodnak, apósodnak, apádnak, anyádnak, gyerekednek, szomszédodnak, annak a másként gondolkozó politikusnak meg tudtál egyszer bocsátani? Adj hálát érte. Mert akkor azt a Szentlélek végezte el benned. Az a Szentlélek gyümölcse. Nem a tiéd. De a te életedben jelenik meg, az én életem jeleníti meg. Hát egy picit technikai hasonlattal élve azért a jó tévéműsorért, ami ugye ritka, mint a fehér holló, de a jó tévéműsorért nem a készüléket szoktuk dicsérni. Azt a mindenit, ez a multicég megcsinált ezt a tévét rendesen. Ilyen jó tévéműsort adott nekem. Hát nem a készülék adta. De ott jelent meg. A képernyőn látszott, meg a hangszórón szólt. Hát az én képemen jelenik meg, meg a számon, meg a cselekedeteimben jelenik meg. De a lélek gyümölcse. Meg kell érteni ezt is, ez szívtörő igazság. Szívtörő igazság, mert nagyon szeretnék dicsekedni, mint jó tévé, hogy én csinálom a műsort. De nem én csinálom. De olyan jó testvérek kell rájönni. Higgyétek el, és végül röviden erről a negyedikről is, ahol sajnos Saul már nem jó példa, de hát azért irattak meg mindezek, hogy tanulságul legyenek nekünk. Mert a negyedik, ahol igazából törni kellett volna még az ő szívének, az az engedelmesség pontja. Engedelmesség pontja. Ebben már nem volt következetes, illetve voltak súlyos bukásai, és végül elvétetett tőle nem csak a királyság, hanem még a földi élet is. Innentől kezdve most ne pozitív példaként nézzünk rá, hanem a tanulságot szűrjük le. Mert testvérek, ebben megint nagyon hasonlítunk Saulra, ha nem figyelünk, nem vigyázunk. Mert hányszor nem tesszük meg, amit már megértettünk? Hányszor nem valósítjuk meg, amire Isten lelke indít? Ott belülről szorít, te magad is érzed, a gyomrod is összeugrik, és tudod, hogy itt most meg kéne tenni, meg kéne szólalni, tudod, hogy ki kéne mondani az igazságot, tudod, hogy nem kéne belemenni a hamisságba, de mégis belemész. Mégsem mondom ki. Engem sokszor ez szokott keseríteni. Uram, szólni kellett volna, hát itt most, amiről beszélnek, ez nem igaz. Ez itt nem tiszta dolog. Ez csalás, ez hamisság. Ne így oldjuk meg, amit meg akarunk oldani. És az ember időnként azt látja, hogy nem engedtem, hogy összetörjön a szívem. És engedjek a lélek indításának. Az engedelmesség pontja a negyedik, ahol töri az Isten az ő áldott, drága gyermekeinek a szívét, akiket nagyon-nagyon szeret. Hányszor vallásos pótcselekvéseket csinálunk az engedelmesség helyett. Hát Saul is elolvassuk, majd odaérünk, látjuk megint, hogy ő még áldozatot is bemutat. Ő akár még pap is, ha kell, ő mindent megcsinál, de nem engedelmeskedik. Ő mondja, hogy templomba jár, és áldozatot hoz, és mindenre kész, csak éppen arra nem, hogy engedelmeskedjen az Isten szavának, és a tőle általa felállított rendnek. Pedig, testvérek, ezt lássátok meg még itt a végén. Olyan ígéreteink vannak, olyan ígéretek fűződnek az engedelmességhez, hogyha így mondom, a józan paraszti eszemmel végig gondolom, akkor őrültnek kell, hogy nyilvánítsam saját magamat. Hát micsoda őrültség, hogy ilyen ígéretek fűződnek az engedelmes élethez, és mégse engedelmeskedem? Mit csinálok én? Miért teszem? Hát miért? Az a válasz, hogy mert a szívem olyan kőkemény, amilyen, amíg Isten meg nem könyörül rajtam. De figyeljétek meg, milyen ígéretek, itt csak kettő jön elő ebbe a történetből, de nagyon fontos. Azt olvasjuk itt a 7. verset, idézem most, és ha majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. Vagyis, Isten ad módot, tálcán készíti, hogy hol engedelmeskedhetek. Elém hozza, amire módot találsz. Isten eléd tárja. Na itt engedelmeskedj nekem. Efézus levél ugyanezt mondja. Arra vagyunk mi megváltva kegyelemből hitáltal, a miénk a megváltás, hogy tudnélik az előre elkészített jó cselekedetek szerint éljünk. Ugyanez, majd módot találsz, tálcán. Nézd, itt van. Jön az a szomszéd. Jön. Nagyon utálatos? Nagyon. De jó. Akkor most szerethetem. Uram, segíts! Jön az a régi rokon, akivel nem beszélsz már 30 éve? Hát jönni akar. Mi ütött belé? De jó, jönni akar. Lehetne vele beszélgetni a megbocsátásról, amit te kezdj, meg én kezdjek. És azt mondja itt hatalmas ígéretként az Isten, hogy az engedelmességben, az engedelmességben járóval vele lesz. Veled leszek. Testvérek, gondoljátok ezt még végig, na, röviden. Ekkor biztosan tudhatod, hogy veled lesz. Mi úgy nagyon szeretnénk, meg emlegetjük is, velünk volt, meg ez a mi nagy kincsünk. Igen, a legnagyobb kincse az életünknek, amikor Isten ezt mondja, veled leszek. Ennél nincs értékesebb ígéret. Ennél nincs nagyobb dolog, mintha azt tudhatom, hogy velem lesz. És itt kijelenti, ha engedelmesen azt teszed, amit eléd hozott Isten, veled lesz. Ne aggódj! Nem kell egy pillanatra sem okoskodnod és tűnődnöd, hogy vajon velem lesz-e az Isten, ha engedelmeskedem. Pedig mi ezen szoktunk elakadni, hogy Uram, most csinálok olyat, hogy vagy kinevetnek érte, vagy megrövidítenek, vagy becsapnak, vagy nem tudom mi, ugye minden eszünkbe jut, hogy hát most ha engedelmeskedek, akkor ez biztos rossz lesz, visszaél vele a világ, a szomszéd, a rokon. Nem, nem érdekes, testvér, nem érdekes. Teljesen mindegy, mit csinál a világ, teljesen mit csinál a szomszéd, a rokon. Ha te engedelmeskedsz, veled leszek. Így szól az Úr. Így szól az Úr. Hát kell ennél több? Hát van ennél nagyszerűbb? Akkor a mindenható Isten mondja, hogy én veled leszek. Gondold végig, ha már az Úré vagy, mi dolgod a gyülekezetben, az engedelmesség útján, gondold végig, milyen szolgálatba kéne beállni, amióta régóta indít talán a lélek, vagy már valaki szólt is esetleg, gondold végig, mit kellene úgy fölvállalni, hogy ezzel nem tönkreteszed a saját életedet, kockáztatod a családodat, vagy bármit, de engedd, hogy a lélek vezessen a szolgálatra, hogy engedhess, hogy engedelmes életet éljünk együtt. És ha még nem tudod, hogy mire indít, kérdezd, és kérd őt, hogy mutassa meg, mert erre 100%-osan igaz az ígéret. Aki kér, az mind kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Aki engedelmeskedni akar, ezt kéri, meg fogja kapni. Hogy hol és hogyan engedelmeskedjen. Úgy, ahogy itt ebben a történetben látjuk. És ha még nem tört össze a szíved, ha még nem törhette mind a 4 ponton össze, akkor kérd ezt, Uram, változtasd meg a szívem, Úr Jézus, legyél egyedüli célom, egyedüli mentségem, egyedüli igaz gyümölcstermője az életemnek, és egyedüli vezérem, akinek naponta engedelmeskedem. Úgy legyen. Amen. Énekeljünk most, testvérek, énekeljük a 272. dicséretet, annak a második verszakát, 272-nek a második versét, mind jó, amit Isten készen. Imádkozzunk. Csak rád hagyjuk magunkat, megváltó Urunk, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük ígédet, köszönjük, hogy a szívünket is javunkra töröd és formálod. Változtass meg, céljainkat alárendeljük a te céljaidnak. Benned bízunk, és nem a magunk erejében. A kegyelmedet elfogadjuk hittel és alázatosan. Lelkedre hagyatkozunk mindenben, amit tenni akarunk, hogy a te gyümölcseid jelenjenek meg az életünkben, és készek vagyunk engedni mindabban, amit elénk készítesz, mint jó cselekedetet, hogyha te neved dicsőítessék a mi életünkön át. Kérjük bocsánatodat, hogy annyi mindenben csak a szamarakat kergettük, és nem a te céljaidhoz igazodtunk. Áldott légy, hogy rád bízhatjuk gyermekeinket, unokáinkat, szüleinket, családjainkat, a várost, az egyházat, az országot, a nemzetet, a határokon túlélő testvéreket. Rád bízunk minden gyászolót, te légy vígasztalásul, hiszen a te lelked maga a vígasztalás, a te békességed maga az élet értelme, a veled való közösség az igazi cél, és egyben út is. Urunk, áldunk mindezért, és így kérünk, hallgass meg, amikor kezedbe tesszük magunkat, szeretteinket, intézményeinket, és kérjük, hogy használj minket a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy egymásért imádkozhatunk, köszönjük, hogy meggyógyítasz, hiszen te vagy a mi gyógyítónk, köszönjük, hogy betöltesz, hiszen te vagy a mindenünk, és köszönjük, köszönjük, Urunk, hogy egész életünk ingyen kegyelemből a tiéd lehet. Hadd legyen mindenki a tied. Hadd engedjen mindenki a te szíved formáló erődnek, aki itt van, és aki hallja ezt az igét. Mert aki itt van, és hallja ezt az igét, adja néki szívét. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.